Helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz közöttünk lakó Úr, aki adta az ő fiát értünk, hogy kimentsen bennünket a jelenvaló gonosz világból. Amen. Istennek igéjét olvasom közöttetek, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levél 16. részéből, a záró fejezetből, így szól hozzánk a 16. rész 17. versétől a rész végéig a 27. versig. Istenre figyelő szívvel hallgassuk. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jó hiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra, a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Köszönt titeket munkatársam, Timóteus, valamint rokonaim, Lucius, Jászon és Szoszipatros. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszönt titeket Gájusz, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek, köszönt titeket Erasztosz, a város számvevője és Kvártusz testvérünk, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írása által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs Istennek pedig legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük az apostoli tanúságtételt. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk azt, hogy a keresztény élet az nem elmélet, hanem gyakorlati, áldozatos szeretet. Urunk, köszönjük, hogy beleláthatunk az apostol életébe, hogy mennyi emberi kapcsolat hálózta be az ő életét, hogy gondolt, és hogy munkálkodtak, hogy gondoltak egymásra, és hogy munkálkodtak együtt a te ügyedért, Jézus. Kérünk téged, hogy most is vezess bennünket a te igéd által igaz önismeretre, leplezd le téves gondolatainkat, Urunk, mutasd meg nekünk azt, hogy hogyan kellene élnünk e gonosz időkben. Kérünk téged, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, a te szent lelkedet nem vond meg tőlünk, még akkor is, ha sokszor és sokféleképpen megszomorítottuk, és talán visszahúzódott, és talán még halkabb hangá lett bennünk, Urunk, add, hogy újra élessen mutasson irányt a lelkiismeretünk által, hogy ne úgy éljünk, ahogy a világ, mert akkor a világgal együtt el kell vesznünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell a világiasság elnyomásában élnünk, hanem te megszabadító hatalom vagy, úgy, ahogy megszabadítod azokat az elnyomottakat, akik hozzád kiáltanak nyomorúságukban. Úgy szabadíts meg bennünket lelki nyomorúságainkból, hogy Krisztus gyermekeinként valóságos szabadságban tudjunk élni. Ezért add nekünk a te igéd üzenetét, szólj hozzánk, Urunk, Istenünk, Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Istennek beszéd, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott új szövetségi szakaszból, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 16. részéből, és hozzáolvasom még a 14. rész 17. versét, amely így szól: hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Az Isten országa igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, kedves testvérek! Azt gondolom, hogy ha együtt olvastuk a római levelet, akkor látható a levél felépítéséből, hogy sok-sok nagyon nehéz teológiai kérdés után az apostol a levél végén a keresztény élet gyakorlati, mindennapi problémáira hívja fel a figyelmet, és mint egy gyakorlati buzdítást ad, hogy amit megértettünk, amit Isten igéjeként magunkra nézve, magunkra vettünk, akkor azt szerint is tudjunk élni. Ugye azt mondja az apostol, hogy az Isten ország, ami jelen van, itt van, történik közöttünk, és olyan ez, mint egy kovász, ami megkeleszte az egész tésztát, tehát az a célja Isten országának, hogy áthassa ezt a világot, és egy más életet okozzon, egy más példát mutasson azoknak, akik még mindig a világiasságban, Isten nélkül sodródnak ebben a világban. És az Isten országa az igazság, békesség és öröm. Még a nyomorúságok között is. Pál apostol személyét ismerve, ő nagyon hitelesen mondta ezt. Hiszen ha az életének töredékeire figyelünk, már csak azokra, amit ismerünk mondjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, vagy amikre utal az ő apostolai leveleiből, akkor láthatjuk, hogy bizony sok nyomorúságon ment keresztül. Volt úgy, hogy majdnem halálra kövezték, és az volt az Isten kegyelme, hogy azt hitték róla, hogy meghalt, közben csak eszméletlen volt, és Isten talpra állította. És az leírja, hogy hányszor botozták meg, hányszor szenvedett el hajótörést, mérges kígyó csípte meg. Volt, hogy elüldözték őket, kikergették őket egy-egy városból. Lehetne sorolni még sok-sok nyomorúságot. Mondja, hogy ő tudja a nélkülözést, volt, hogy éhezett, volt, hogy beteg volt. Nagyon sok-sok nyomorúsága volt. Bizonyára sok nyomorúsága más volt, mint a miénk mai keresztényeké, de sok nyomorúsága ugyanaz volt, mint amin mi is keresztül megyünk a hétköznapokban. És mégis azt mondja, hogy igen, lehetséges az Úristen szent lelke által, hogy békesség és öröm legyen a szívünkben, és hogy az igazság jellemezze az életünket, ne beadva a derekunkat, kompromisszumokat kötve, a világhoz igazodva éljünk, hanem ahogy a 12. versben írja, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a ti életeteket. Ugye írta azt, hogy az Isten irgalmasságára kérlek benneteket, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat. Ugye utaltam arra, hogy itt a világban ugye Isten országát romboló erők veszik körül. Pál apostol itt a gyakorlati rendelkezésekben a levél végén két dolgot emel ki, két dolog domborodik ki, hogy mi rombolja az Isten országát bennünk és közöttünk. Ugye az egyik, amire hosszú részeken át rátér, a törvényeskedés, vagy a kíméletlen ítélkezés ami fölüti a fejét időről időre Isten népe között. Ugye, amikor evésről, ivásról beszél, akkor nem csak olyan értelemben beszél az apostol, hogy ne dorbézoljatok tovább úgy, ahogy a római pogányok az ő orgiájukban, az ő világias életmódukban éltek eddig, hanem olyan értelemben is beszél, hogy ne ítéljétek meg azért egymást, mert az egyik eszik húst, a másik nem eszik húst. Az egyik megtart valamilyen régi, hagyományos zsidó ünnepet, a másik nem tartja meg. Tehát erre érti egyébként a szövegkörnyezetben, vagy a szövegkörnyezetben megnézve az apostol, hogy az Isten országa nem evés és ivás. Tehát nem, az Isten országa nem függ attól, hogy most éppen milyen mózesi törvényt tart meg egy pogány keresztjén, vagy nem. Nyilvánvaló, itt nem a 10 parancsolatról beszélek, hanem ezekről a kultuszi rendelkezésekről, hogy mit lehet enni, mit nem, hogy kell tisztán bemosakodni egy szertartás vagy evés előtt, és hogy nem. Tehát azt mondja, hogy ez nem számít. Azt mondjuk, hogy nagyon távol áll tőlünk ez a dolog, talán azt gondoljuk a szívünkbe, de hallottam én már itt ebbe a templomba is, aki azt mondta, hogy mit kell itt állandóan etetni a népet? Minek van itt ennyi vendégség, meg ilyenek? Hát lehet, hogy épp nem kultuszi törvényről vitatkozunk, de ugyanez a semleges dologról, hogy hát most az egyik szereti a szeretett vendégségeket, mert jót beszélgetni, a másik nem. Hát aki nem szereti, az nem szereti. Aki szereti, az miért legyen akadályozva abba, hogy így éljen a közösséggel, hogy találkozik és beszélget az emberekkel. És még lehetne sorolni, hogy milyen kicsinyes és milyen lényegtelen dolgokon tudunk mi vitatkozni keresztjének, veszekedni, szeretetlenek lenni egymással. Még ugye lelki dolgokban is, van, aki nagyon tudja, hogy mi az, ami református, és ha valaki attól eltér, akkor aztán összedőlt a világ. Bocsánat, attól vagyunk reformátusok egyébként, hogy Krisztus hívők vagyunk, és a hitünk egyetlen zsinór mértékének a Bibliát tartjuk, ugye, amit a Szentlélek segítségül hívásával magyarázunk. Tehát még sorolhatnánk, hogy mi mindenen törvényeskedünk és veszekszünk. Ugye őket is inti az apostol, hogy hagyják abba a zsidóból lett keresztjének, meg a pogányokból lett keresztjének az ilyen kicsinyes vitákat. Mert úgy, ahogy nincs különbség abban, hogy valaki Isten előtt milyen státuszban áll, mindannyian bűnösök vagyunk, de mindannyian Jézus kegyelmének a részesei lehetünk, ha elfogadjuk Jézus kegyelmét, nincs különbség, ugyanúgy nincs különbség abban sem, hogy valaki régi szokásokhoz igazodik-e, vagy kicsit modernebben gondolkodik bizonyos dolgokban. Ne ítélkezzünk, ne törvényeskedjünk. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy minden jó, és minden mehet úgy, ahogy van mindig. Hogyha van valami, ami tényleg úgymond bántja az embert, vagy meglát valamit, akkor a Biblia szabályai szerint közelítse meg azt a kérdést, azaz beszéljen az emberrel először négy szem közt. Ugye az apostol is írja a levél végén, hogy vannak, akiknek szólni kell. Például, hogy akik tévtanításokat tanítanak. Hát nem azt mondja, hogy Isten népe között minden mehet. Ő azt mondja, hogy kicsinyes dolgokon, vagy közömbös dolgokon ne vitatkozzatok, és ne ítélkezzetek egymás fölött. Viszont, ami igazán fontos, a tiszta tanítás, Isten igéjének a hirdetése, arra figyeljetek. És hogyha valaki eltér a tiszta tanítástól, vagy a beszédében, a megnyilatkozásaiban, vagy pedig az életében, mert igazából az életünkkel prédikálunk leginkább, akkor négy szem közt szóljunk a testvérnek, kérdezzünk rá, hogy ő ezt miért gondolja így, vagy miért viselkedik így. Mindenki mögött van egy történet, ami miatt épp olyan állapotban van, amilyenben. Akkor keresd meg, ismerd meg azt, hogy mi van velem, miért van így most. Imádkozz érte, beszélgess vele, ne törvénykezz és ne ítélkezz. És hogyha nem megy, akkor kérhetsz segítséget egy másik testvértől, beszélhettek hat szem közt is valakivel. De az, hogy valakiről rosszat terjesztünk, vagy pletykálunk valakiről, vagy ítélkezünk, hát ez olyan dolog, amit azt mondja az apostol, hogy ne adjatok helyet magatok között a sátánnak. Mert ő pont ilyen dolgokba lubickol, mint hal a vízben, és így gerjeszt ellenségeskedést, és így épít falakat keresztjén és keresztjén között. A másik dolog, ami rombolja az Isten országát közöttünk, a világias gondolkodás és életmód. Ugye a 12. levélből már idéztem, 12. részből már idéztem, de a 9. verset is hozzáolvasom, hogy nagyon határozottan mondja az apostol, nem élhettek úgy, ahogy eddig éltetek a világ életmódja szerint. A szeretet ne legyen képmutató közöttetek. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Hogyha figyelmesen végigolvassuk a levélnek a két utolsó részét, akkor bizony láthatjuk, hogy mindennapi gyakorlati problémák tárgyalását, dolgokat tárgyal az apostol. Érinti a politikát. Ugye mondja azt, hogy adjátok meg a tiszteletet a hatalmasságoknak, imádkozzatok értük, aztán iszonyodjatok a bosszúállástól, azt mondja az Úr, hogy én vagyok az Úr, és én majd megfizetek. Aztán beszél a büszkeségről, ne gondolja senki nagyobbnak magát, mint ami. Beszél a személyes kapcsolatok örömeiről és bosszúságairól. Tehát valóban gyakorlati problémákat említ. És az utolsó részben, amint hallottok is, az apostol megmutatja, hogy az ő életét is emberi kapcsolatok hálója veszi körül. Ugye olvashatunk, hogy voltak rokonai is, akik hitre jutottak az apostolnak. Vagy aztán, amire biztos, hogy fölfigyeltünk, hogy még egy helyi számvevő, ugye állami tisztviselő, Kvártusz is keresztjén lett. Egyébként, amikor ásatásokat végeztek, akkor találtak nem Kvártuszt, hanem találtak egy, azt hiszem Filippiben vagy efézusi ásatásoknál, találtak egy olyan követ, amikor föltártak egy római utat, amire rá volt írva, hogy ez és ez a tisztviselő adományozta ezt a városnak. Tehát ő is keresztjén lett, és keresztjén szeretetből és jótéteményből támogatta a jó ügyeket. Ugye ilyen nagy ember lehetett Kvártusz is, ugye, aki keresztjénné lett. Aztán olvasunk Pál apostol írnokáról, Gájuszról. Ugye úgy tűnik, hogy a római levelet nem Pál apostol írta le saját kezével, hanem diktálta ennek az írnoknak, Gájusznak. És aztán, ha 16. rész első felét nézzük, akkor rengeteg hölgyet is találunk, hűséges asszonyokat, akik az Úr szolgálatában a gyülekezet javára munkálkodtak. És a neveikből ítélve többen rabszolgák voltak. A rabszolgaságból lettek keresztjének, és ahogy látunk példákat a Bibliában, keresztjén rabszolgatartók szabadságot is adtak egy idő után azoknak, azoknak a rabszolgáknak, hogy akik hitre jutottak, mint ők, mert most már nem rabszolgatartó, meg rabszolgáról van szó, hanem testvérekről az Úr Jézus Krisztusban. Sőt, ugye nem csak a helyi közösségekkel foglalkozik Pál, vagy az ő közvetlen munkatársaival, hanem a távoliakkal is törődik. De arról is olvasunk, hogy folyamatosan adományokat gyűjt az apostol a jeruzsálemi szegényeknek, de nyilván nem csak a jeruzsálemi szegényeknek juttattak el adományokat, hanem bárhol, ahol szükség volt rá, ahol igény volt. És ugye ebben az emberi kapcsolatok hálójában, hogyha úgy élnénk, mint ahogy a világ él, akkor bizony folyamatosan veszekedés, vagy ahogy a gyerekekről beszéltünk, állandó harcok jellemeznék az életünknek, hogy kinek van az igaza, kinek az akarata érvényesül, ki győz, ugye, ahogy a világban van, ugye az erősebb győz, a gyönge az elhullik. Ugye ez van a világban, munkahelyeken is, sőt, még a családban is, a rokonságban is így pusztítják egymást az emberek. Ugye, az apostol figyelmeztet, hogy közöttetek ne így legyen, ne legyen közöttetek képmutató a szeretet, hanem cselekvő szeretet legyen köztetek. Ezt nevezi az apostol, ugye, okos Isten tiszteletnek. És a cselekvő szeretet az nem megy áldozat és lemondás nélkül. Az nem megy áldozat és lemondás nélkül. Ugye a világias életmód és kultúra az egyáltalán nem ilyen értékek mentén éli a hétköznapjait, hogy cselekvő szeretet, meg okos Isten tisztelet, meg bölcsesség, meg lemondás, meg áldozathozatal, hanem ilyen értékek mentén a luxus hajszolása, a kényelem keresése, ugye az ingyenségek, milyen jobb ételeket lehet még kipróbálni, és különböző élvezetek, amiket egyébként eléggé naturálisan, keményen föl is sorol az apostol, hogy ugye miben, mit jelentett a világias életmód akkor és ott a római birodalomban. Azt mondja, hogy ti nem élhettek így. Visszatérve egyébként az ínyenségekre, ezt nem fedeztétek föl még egyébként, hogy lassan már egyszerű, normális ételt alig eszünk a családban. Mindig valami receptet keresünk, valamilyen távoli, nem tudom milyen ország, milyen fűszerkeveréses receptjét, és néha az ember arra vágyik, hogy miért nem ehetnénk krumpli főzeléket fasírtal. Ez csak egy vicces példa volt arra, hogy igen, a világ az milyen nyomással, milyen hatással van ránk, keresztényekre is. Hiszen azt akarja, hogy kövesd ugyanazt, amit ő akar. Kövesd a luxust, kövesd a kényelmet. Hogy csak a magad teste, a magad kényelme, az önszeretet domináljon, és az élvezetek. Ugye az apostol azt mondja, hogy nem. Ez nem csak az Isten országát pusztítja, hanem pusztítja a világot is, mert a világ ennek él. Észrevettétek már azt, hogy egy istenes élet, egy egyszerű istenes élet, aki a hétköznapokban engedelmeskedni akar Isten akaratának, az már elég ahhoz, hogy agresszivitást váltson ki a környezetéből. Tehát nem kell itt igehirdetőnek lenni, meg utcai szónoknak, meg nem tudom minek, tévéprédikátornak. Ha egyszerűen, istenesen, becsületesen akartok élni a családban, a munkahelyeteken, akkor az agresszivitást vált ki sokakból. Egy keresztény szerző, Lawrence Darmani, azt sejtem, hogy indiai egy származású, az ő tanúság tételében írta azt, hogy gondolom még ott Indiában, amikor egy újságíró tanonc volt egy keresztény újságnál, és megjelentetett ebben az újságban egy bizonyságtételt, egy riportot csinált valakivel, és ugye eléggé markánsan írta körül ebben a riportban, hogy ez az embernek hogy változott meg az élete azért, mert Jézus Krisztus befogadta a szívében. És nem sokkal azután, hogy az újságárusokhoz került az újság, telefonokat kapott. Szó szerint ilyeneket mondtak neki, hogy figyelünk téged. Ha ezt folytatod tovább, akkor bajba fogsz kerülni. Ilyen szóbeli fenyegetéseket kapott. Jézus azt mondta, hogy úgy küldelek benneteket a világba, mint bárányokat a farkasok közé. Ne lepődjünk meg tehát azon, hogyha az ember azért, mert istenes életmódot akar élni, agresszivitást vált ki a környezetéből. Ugye erről beszélt Pál, vagy bocsánat, erről beszélt Jézus Máté evangéliumában, a boldog mondásokban. Ugye igazából a tanítványoknak halvány fogalma se volt még, hogy mi vár rájuk, meg hogy mit jelent keresztjének lenni, még azt se értették, hogy Jézus miért beszél arról, hogy neki szenvednie kell, és majd meg kell ületnie, de harmadik napon föltámad. De már akkor, az ő tanítványságuk kezdetén azt mondta nekik Jézus, hogy boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Tehát Jézus előre megmondta azt, hogy az Isten igazságának engedelmeskedő élet, az bizony ellenségeskedést vált ki. De ne féljetek, ne féljetek, mert ugyanúgy, ahogy Jeremiás prófétának mondta az Úr, hogy ne félj, én veled vagyok, úgy nekünk is mondja Jézus Krisztus, hogy íme én veletek vagyok mindörökké, mondja, ugye, amit kereszteléskor szoktunk mondani. Veletek vagyok, amíg a világ áll. Veletek vagyok e világ végezetéig. Tehát ahol te a hited és az Isten igazsága miatt kerülsz bajba, biztos lesz benne, hogy Jézus ott áll melletted. Az ő jelenléte ott van veled. Sőt, ugye az utolsó részben az apostol úgy is bíztatja a római hívőket, hogy minden nehézség és szorongatatás ellenére Krisztusnak szolgáljatok. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök, buzdítja a gyülekezetet. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. És mondja, hogy ne féljetek, mert a békesség Istene összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan. Tehát van ígéreteink arra, hogy mindent akadályt leküzdhetünk, hogyha hűségesen kitartunk a hitben. És másik ígéret pedig az, hogy nem csak az ellenség figyeli a keresztény embert, és próbálja elgáncsolni, hanem a jó hír az, hogy a szomjazó keresők, azok is figyelik az életedet, és elsősorban nem a szép szavaidat, mert ugye szép szavakkal sok mindent lehet tenni, szép szavakkal még a tévtanítók is elhitetnek sokakat, ugye ő elleni kújv az apostol, hogy ti a Krisztusnak szolgáljatok, ne ezeknek a ékes szóló szépszavúaknak, akiknek igazából a saját hasuk az Istenük, hanem ugye a ti életetek példájával tegyetek tanú bizonyságot. Természetesen, ahogy az egyház egyik régi tanítója mondta, hogy ha alkalom van rá, akkor szóval is. Nem tudom, melyik ugye az egyházatyákra gondolok, ő közülük mondta egy valaki, nem tudom, hogy Origenész, vagy melyikük, azt mondta, hogy a tanítványoknak, hogy menjetek el a világba, tegyetek tanúságot, hogyha kell, akkor szóval is. Tehát erre buzdított, hogy elsősorban ti életetekkel, hogy éltek, hogyan viselkedtek, milyen döntéseket hoztok, ezzel tegyetek tanúbizonyságot. De ha az Isten megadja az alkalmat, akkor szóval is. Isten azt akarja tehát, hogy olyan karakterű, olyan jellemű keresztjének legyünk, akik igenis tudnak hatást gyakorolni a környezetükre, a családjukra, a munkatársaikra, és bevonzani a szomjazókat és keresőket a tanítványi körbe. Hogy Jézus tanítványai legyünk, egy ellenkultúra ebben az elistentelenedett, elnyomó világban. Gondoljunk 56-ra, és az 56-nak az hőseire is. A hősök között hány hívő ember veszett oda és adta az életét a hazáért. És ha nem lett volna ez a szilárd hitük Jézus Krisztusban, akkor vajon tudtak volna kitartani a harcokban? De nem csak 56-ban, hanem ez így volt már a tatárjárás, meg a török idején is. Ha nem lett volna hitük, mondták volna az őseink, hogy az életünket elvehetik, de az üdvösségünket, az örök életünket nem. Mert Jézus Krisztusban a miénk, vagy a Habsburg elnyomás idején. Nem, testvérek, csak a Jézus Krisztusban nyert új életű ember, akiben Isten szent lelke ilyen erőkkel munkálkodik, ugye buzdítja a fiatal Timóteust is egyébként az apostol, ugye őt is felsorolta, hogy itt van velem a Timóteus és a fiatal tanítvány, ő neki mondja, neki írt levélbe, hogy ide figyelj, nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Testvérek, olyan buzdító volt ez a záradék, a levélnek a vége erre az istenes életre, mert nem erőlködés ez, hanem ott áll melletted Jézus, amikor ő érte, az ő igazságának akarsz megfelelni, ott áll melletted. Amikor pedig szomorú vagy, vagy elcsügget, vagy gyászolsz, ott van a vigasztaló Szentlélek, a hívod és kéred. Most a keresztkérdések előadáson a héten fejtegettük azt, hogy a paraklétosz, ez a szó, amit Szentléleknek is fordítunk, vigasztalónak fordítunk, ugye ez azt jelenti szó szerint, hogy akit melléd küld, akit melléd küldenek. Ő a Szentlélek, akit az Isten melléd küld, hogy a nehéz helyzetben vigasztalód, pártfogód legyen. Testvérek, ígéretek vesznek körül bennünket, Isten buzdító üzenetei hívnak arra, hogy álljunk meg a hitben, álljunk meg a hitben, ebben a gonosz világban, és Isten gyermekeiként éljünk, akiknek az életét az öröm, a békesség és az igazság jellemzi. Úgy legyen, amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk, dicsőítünk téged, hogy te voltál az, aki életedet és véredet adtad értünk már akkor, amikor meg sem születtünk, vagy nem is tudtunk rólad, te már akkor szerettél, te akkor kiválasztottál magadnak bennünket, hogy Isten gyermekei legyünk, és hogy a te szenteidként éljünk ebben a világban. Köszönjük, hogy ezt tudhatjuk, hogy már a teremtéskor és a gondolataidban voltunk, és hogy tőled van az életünk, és nem céltalan sodródás az életünk. Köszönjük, Urunk, hogy a te újjáteremtő akaratod az belül a szívünkben kezdődik. Urunk, köszönjük, hogy amikor az Isten országa elkezdődik és megerősödik bennünk, akkor nem kell meglepődnünk, ha ez harcokat jelent, belső tusakodást is önmagunkkal, és néha tusakodást, nehézségeket azokkal, akik szeretetlenül, agresszívan reagálnak arra, mert mi nem úgy gondolkodunk, és nem úgy élünk, ahogy a világ él. De Urunk, bocsáss meg, és jaj nekünk, amikor mégis engedjük magunkat sodródni a világgal, sok bűnös kompromisszummal, engedve a világ marketingjének és reklámainak, amik ugyanarra az életre hívnak, arra az ürességre, arra a céltalanságra, ami a világban van. Add, hogy megtaláljuk a nehézségek között is benned a mi örömünket és békességünket. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy igen, te benned, te általad, te melletted lehet ez a békesség és az öröm a szívünkben, sőt, szabadításokat élhetünk át, mert te nagy szabadító vagy, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy olvashattuk Ézsaiás prófétát is a héten, aki azt mondta, hogy zúgolódnak és forronganak a népek. De ez a sok háború, ez a sok forrongás, amit most is átélünk, annak a kimenetele is a te kezedben van, Urunk. Imádkozunk békéért, Urunk. Imádkozunk azért, hogy magyar népünk sorsa is a te kezedben legyen, és te vezess bennünket az igazság útján, és ne az elveszők útjára lépjünk. Köszönjük, Urunk, hogy te voltál az, aki te áldozatos szereteteddel és véreddel példát mutattál, Urunk, arra, hogy lehet cselekvően szeretni, hogy lehet hűnek lenni. És köszönjük, hogy sokan, akikben megvolt ez a az új életnek a kezdeménye és annak kiteljesedése, azok oda tudták adni az életüket a hazáért. Hittek abban, hogy magyaroknak nem csak mindig adventjük van, hanem van beteljesedés is, van célba érés is. Urunk, köszönjük, hogy ez a te kezedben van, és te vagy a mi szabadítónk, és te fogsz végül eljönni, véget vetni ennek a világnak, ítélni élőket és holtakat. És köszönjük, Urunk, hogy te tőled kérhetünk kegyelmet akkor is, amikor a lelkiismeretünk elítél, vagy akár mások is igaz módon vádolnak bennünket, hogy mi ilyenek vagy olyanok vagyunk, akkor is te tudsz, Urunk, felszabadítani a rossz lelkiismerettől, bűneink bocsánata által. Te tudsz újra irgalmadban és kegyelmedben részesíteni, ami nem csak a lelkünknek, hanem a testünknek is gyógyulást hoz. Urunk, így légy jelen közöttünk a te gyógyító jelenléteddel. Imádkozunk magyar hazánkért, könyörülj, és add, hogy te benned találjuk meg, Jézus, a valódi szabadságot, az Isten fiak szabadságát. Imádkozunk, Urunk, betegeinkért, a gyógyulásokat, Urunk, közöttünk. Imádkozunk a szenvedélybetegekért, adj szabadulást az ő börtönükből. Urunk, könyörülj rajtunk, és segíts meg mindazokat, akik segítségül hívják a te nagy és dicső nevedet. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket. Vigasztal gyászolóinkat, Urunk. Sokan járják a temetőket vigasztalatlan gyászban, sokan friss gyászban vannak, és talán duplán fáj ez nekik most a veszteség ezekben a napokban. Vigasztald meg őket, rendeld melléjük, Urunkat, te vigasztaló szent lelkedet, és hadd legyen hitük az evangéliumban, hogy te nem csak meghaltál, Urunk, az írások szerint, hanem föl is támadtál a harmadik napon a mi igazságunkra. Urunk, dicsőítünk téged, hallgass meg imánkat, könyörülj rajtunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.